Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János apostol első levelében, a 3. fejezetben, az 3 versben a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi Isten tiszteleten felmutatásra került az a bizonyos angol feliratos póló. Nekem nagyon tetszett ez az ötlet, hogy a Biblia szót adták ki a sorok kezdő betűi, és magyarra pedig úgy fordítható: fontos információk, mielőtt elhagyod a földet. A Biblia tartalmazza azokat a fontos információkat, amit mindenképpen tudnod kell, mielőtt színről színre találkozol az Úrral. Tegnap az interneten meghallgattam egy egyiptomi fiatalembernek, Kalilnak a bizonyságtételét. Ő elmondta az életéről, hogy éveken keresztül egy szélsőséges csoport tagja volt. Egy olyan szélsőséges csoport, akiket a sivatagban képeznek ki, a szent harcra úgymond, a dzsihádra. Részt vett keresztény templomok lerombolásába, keresztények bántalmazásában, és még nagyon sok mindenben. Mindebben úgy, hogy azt gondolta, hogy ő ezzel az Istent, Allahot szolgálja, és hogy ez kedves Isten előtt, amit ő tesz. És hogy nem, egyszer a csoport vezetője azt a feladatot adta neki, hogy tudod, nem elég csak így fizikálisan harcolnunk a keresztények ellen, hát szellemi téren is harcoljunk ellenük. Meg kell írni egy olyan könyvet, amiben bizonyítjuk, hogy a Biblia hamisítvány. Kalilra bízza ezt a feladatot, aki először tiltakozik ellene, mert az a hiedelem van közöttük, hogy aki a Bibliát a kezébe fogja és beleolvas, az már is átok alá kerül, de hát a vezetőntől kapott feladatot nem lehet visszautasítani, úgyhogy Kalil elkezdi tanulmányozni a Bibliát, elolvasni elejétől végéig, és gondolom már tudjuk a folytatást, mint oly sok muszlim az arab világban, amikor elolvassa valójában a Bibliát, és nem pedig azt, amit a Korán ír a Bibliáról, mert nagyon érdekes, hogy a Koránban úgymond benne van, hogy mit tartalmaz a Biblia, de nem azt tartalmazza, amit a Korán ír róla. És amikor ezek az arab fiatalok valójában az Új Szövetséget kezdik el olvasni, és rájönnek arra, hogy az Új Szövetség valami egészen másról beszél, mint ahogy őket tanították erről, akkor Isten igéjének a hatalma, Isten szent lelkének a hatalma meggyőzi őket az igazságról. Kalillal is ez történt, és akkor ott van előtte a Korán és a Biblia, és ott van a sok kétség, a sok bizonytalanság a szívében, és tiédre borul Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én szívemet, hogy gyermekkorom óta arra törekedtem, hogy én téged akarlak követni, téged akarlak szolgálni, de most már bizonytalan vagyok, hogy melyik az igazság, melyiket kövesse mindentől kezdve. Te az az Isten vagy, akiről a Korán beszél, vagy az az Isten vagy, akiről a Biblia beszél. Valahogy mutasd meg nekem, hogy mi az igazság. És amikor éjszaka, ezen az éjszakán alszik, akkor egy álmot kap ajándékba Istentől, álmában Jézus jelenik meg neki. Ez mostanában elég gyakran előfordul az arab világban, hogy muszlim hitűeket Jézus úgy szólít meg, hogy látomáson vagy álmon keresztül. És álmot kap, és Jézus azt mondja neki, hogy én vagyok az egyetlen, akit te keresel. És azt mondja Kalil, hogy Uram, hogy ismerhetlek meg? És Jézus csak annyit mond, hogy olvasd a könyvet, És amikor Khalil felébred, akkor rögtön fogja a Bibliát, és onnantól kezdve tudja, hogy amit a Biblia mond, azt kell követnie. Felfigyeltem arra, hogy Jézus az álomban, a látomásban nem kezd el kijelentéseket tenni Khalilnak. Csak ennyit mond. Olvasd a könyvet, olvasd a Bibliát, mert a Bibliában mindaz benne van, amit fontos tudnod, mielőtt elhagyod a földet. Nem kell, hogy az Úr neked külön megjelenjen, és külön elmondjon neked dolgokat önmagáról, vagy arról, hogy mi van a más világon. Minden benne van a Bibliában. Fogd a Bibliát, és olvasd a Bibliát, fontos információk, mielőtt elhagyod a földet. A mai igénk legalább három fontos információt tartalmaz. Csak kis, rövid ige volt, három vers. És ez a három vers három fontos információt is tartalmaz. Az egyik az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Erre mondhatod azt, testvérem, hogy hát persze, hiszen ő teremtett, minden ember Isten gyermeke, minden embert ő teremtett. Általában ezt gondolják az emberek, akik úgy gondolják, hogy igen, van egy istenség, van egy magasabb intelligencia, igen, ő teremtett, az ő gyermekei vagyunk. Ez igaz lenne, ha nem lett volna bűnbeesés. De a teremtettség jogán már nem vagyunk Isten gyermekei, mert a bűn útját választottuk, és a bűneink szakadékként választanak el bennünket Istentől. Isten gyermekei a megváltottság jogán lehetünk. Isten gyermekei a megváltottság jogán vagyunk. Szentesti istentiszteleten elhangzott Pintér Béla éneke erről. Én elolvastam még egyszer, és szépen lassan úgy gondoljuk át mélyen az értelmét. Szakadék tátongott közted és köztem, áthidalhatatlanul mély. Nem volt semmi esélyem, hogy átérjek egyszer a túlsó partra én. De jött valaki, és egy hidat épített, ma sem értem miért. Keresztje lett az a híd, amely ki van feszítve ég és föld közé. Ez az az út, mely bizton célhoz ér. Nincs már köztünk szakadék. A keresztből híd épült a túlsó part felé. Lépj csak rá, ne félj. Biztos, hogy megtart, csak ne félj. Isten gyermekei vagyunk, mert Jézus azzá tett bennünket. A kisded azért született meg, az ige azért lett testé, hogy amikor körülbelül 33 éves emberként, akkor elszenvedje azt a szörnyű kint, hogy szenvedjen és meghaljon értünk a kereszten, mert a Biblia azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És a vérnek kellett ahhoz kifolynia, hogy a bűneink el legyenek törölve, és hogy a szakadék át legyen hidalva, és hogy oda juthassunk Istenhez. És Jézus legyőzte a bűnt, a halált, a sátán hatalmát, feltámadt és élő Úr ma is. És be tud lépni az életünkbe, be tud lépni a szívünkbe, és tud bennünket vezetni az ő útján, a mennybe vezető úton. Azt mondja a Biblia, nem kell más tenned, csak hogy higgy. Aki hisz, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tele vannak az evangéliumok és az apostoli levelek efféle igékkel. Higgy, bízzál benne, és akkor megváltott ember vagy. Akkor Isten gyermeke vagy. A második fontos információ, amit alapigénk tartalmaz, színről színre fogjuk látni, és hasonlítunk hozzá majd. Ez azt jelenti, hogy mi is feltámadott, megdicsőült testben leszünk az ő országában. Mostanában nagyon sok cikk megjelenik keresztény magazinokban, könyvek, interneten, videók, amelyek bizonyságtételt tartalmaznak arról, hogy valaki betekintést nyert a mennyországba. Egyre több ilyen van. Sok vita folyik a keresztények között arról, hogy most akkor ezek mennyire hitelesek, ezek a bizonyságtételek, mennyire nem, hogy aki a klinikai halál állapotában van, akkor az most tényleg, vagy csak képzelődés, vagy hogysmint. Néztük ugye a presbiteri hétvégén is Don Pipernek a 90 perc a mennyben. 90 percig állt a szíve, és utána visszatért az életbe, és ez orvosilag bizonyított. Hát, hogyha ő azt mondja, hogy betekintett, akkor miért ne higgyem el? Most eléggé fölborzolta a kedélyeket ez az új könyv, az Igazából Mennyország, erről is sok vita folyik a keresztények között, hogy most hitelt adjunk-e neki, vagy ne adjunk neki hitelt, hogy egy 4 éves kisfiú a műtétje alatt ott ült Jézus ölében, és úgy tudott letekinteni a saját műtétjére. A szülei sem hiszik el először, de amikor arról beszél, hogy ő találkozott a testvérével, és azt mondják a szülők, hogy de hát miről beszélsz, a testvéreid itt vannak a földön, a családunkba. De anya, van még egy testvérem, igen, magzat korában meghalt a kisbaba, elvetélt az anyuka, de erről a gyermek nem tudott, senki nem tudott a férjen és a feleségen kívül. Ez győzte meg a szülőket. Nem tudom, igaz, nem igaz, csak azon gondolkoztam el, hogy vajon miért van az, hogy most sok bizonyságtétel megjelenik ezzel kapcsolatban, és sokan mondják, hogy igen, a hitüket megerősítette, amikor ezt olvasták, vagy ezt hallgatták. És arra jutottam, hogy talán az Úr különös kegyelme, az Úrnak különös kedvessége irántunk, hogy a materialistán gondolkodó nyugati kereszténység újra higgyen a feltámadásban és az örök életben. Mert egy afrikai kereszténynek, vagy egy ázsiainak, vagy egy dél-amerikainak ez nem jelent problémát. Az ő számukra egyértelmű, hogy van örök élet, hogy van mennyország. De amikor valakitől azt hallom, és már többektől hallottam, itt a mi gyülekezetünkben is, hogy ó, tisztelendő asszony, nem jött onnan még vissza még senki, ki tudja, hát lehet, hogy nem, akkor úgy megnehezedik a szívem. Hogyan, kedves néni, kedves bácsi, évtizedek óta hallja az igét, és nincs reménysége abban, hogy van feltámadás és örök élet. De hát akkor mi végre az egész? A templomba járásunk, a bibliaolvasásunk, az imádkozásunk. Ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, akkor hiába való a ti hitetek, mondja Pál apostol. Tessék elolvasni az 1 Korintusi levelet. Akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, hogyha csak itt reménykedünk az Úrban, és azt hiszük, hogy a halállal vége, és nincs semmi, vagy ki tudja, mi van. A keresztény hitnek lényegi része, hogy Jézus Krisztus feltámadott és él most is, és feltámaszt bennünket is, és örök életre juttat, hogyha benne hiszünk. És ebben nem az emberi bizonyságtétel miatt kell hinni, nem számít, hogy a 4 éves kisfiú mit mond, vagy Don Piper mit mond, ebben azért kell hinnünk, mert ő mondta, mert Jézus mondta, mert ő megmondta, és az ő szavai le vannak írva a Bibliába. Tessék elolvasni, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Meghal is testben, de él örökké, feltámadva, megdicsőülve. Ő mondta, ő megmondta, a Názáreti Jézus című film végén van az, amikor Péter apostol szembesül azzal, hogy Jézus feltámadt, és akkor így mondta, miért higgyem? Mert ő mondta, mert ő megmondta. Ezt a részletet soha nem felejtem el, mert annyira szívbe markoló. A Biblia igaz. A harmadik fontos információ, amit alapigénk tartalmaz, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Vagyis akiben megvan ez a reménység, az küzd a bűnei ellen. Mert ha ott hasonlítani fogunk őhozzá a dicsőségben, akkor már itt is őhozzá kell hasonlítanunk abban, hogy vele együtt harcolunk a bűn ellen, küzdünk a bűn ellen, és vele együtt harcolunk a szeretet kiteljesedéséért, hiszen a szívünkbe fogadtuk, bennünk él. A megnyilvánulásaink egyúttal az ő megnyilvánulásai kell, hogy legyenek. Kalil, az egyiptomi fiatalember azzal fejezi be a bizonyságtételét, hogy teljesen megváltozott. Ugye az ottani szokás szerint apja halála után ő volt a családfő, és az ő saját vallása szerint keményen bánt az anyjával és a lánytestvéreivel, és amikor ezután az álom után megtér, akkor felébreszti az alvó édesanyját, és azt mondja neki, hogy bocsáss meg azért, mert ilyen durván bántam veled eddig. De az az Isten, akit mostantól fogva követek, azt mondja, hogy tiszteljelek és szeresselek téged. És ott sír az édesanyjával. Az anyja, a testvérei, azok a keresztjének, akik ott éltek a városában, és akiket annak előtte bántalmazott, mind bizonyságot tesznek a megváltozásáról. Mert Isten szeretete töltötte be a szívét, és ennek az isteni szeretetnek az ereje mozgatja őt onnantól kezdve. A tegnapi prédikációban már előkerült, hogy a keresztény ifjúság körében tapasztalható egy bizonyos szerelmes rajongás Jézusért. Zene, ez az a nap, keresztény koncertek, filmek, pólók, mit tenne Jézus matricák, néhány hetes nyári missziós utak, mind-mind egy lelkesedésnek a kifejeződései, és ez jók. Én szeretem, mert én azt mondom, hogy a szerelem így kell, hogy kezdődjön, egy lángolással, egy lelkesedéssel, egy felhevüléssel. Jó ez, csak ez még nem elég. Jézus az ő követésére hív, és ez egy odaszánt életet jelent, egy neki engedelmes életet, egy bűn ellen küzdő életet. És ez nem összeegyeztethető azzal, amikor valaki csak legyint, hogy ó, hát mindenki ezt csinálja, a mai világban már csak így lehet, és így tovább. Néha, hát nagyon ritkán, mert alapvetően nem szeretem a számítógépes világot, de úgy néha elolvasom, hogy mit írnak a Facebook oldalukon ismerősök. És az a fiatal, aki szervezi a keresztény koncertet, és ott csápol az első sorba, és skandálja Jézus nevét, és ugyanakkor egy másik bejegyzésében arról ír, hogy ő a barátnőjével kettesben sátorozott nem tudom hány héten keresztül a nyáron, és fel sem tűnik neki, hogy itt valami nincs rendben. Lelkesedünk Jézusért, szerelmesek vagyunk Jézusba, ez jó, de Isten szabályait, Isten törvényeit közben félredobni, és azt mondani, hogy ó, hát a mai világban már másképp van, ó, hát ma már minden más, mindenki ezt csinálja. Jézus egy odaszánt életre hív, az ő követésére hív, arra hív, hogy vele együtt küzdjünk a bűn ellen, hogy vele együtt harcoljunk a bűn ellen. Mi megfogjuk az ő kezét, persze szerelmesen, de ez a kézfogás után azt jelenti, hogy ahová oda megy, oda megyek én is. És amire ő nemet mond, arra nemet mondok én is. És amire ő igent mond, arra mondok igent én is. Akiben megvan ez a reménység, azt írja János apostol, hogy azt tisztítja meg önmagát, vagyis az fog harcolni, küzdeni a bűnei ellen, akiben megvan az örök élet reménysége. Hát ha valakiben nincs reménység az örök életben, az ugyan miért áldozná föl a földi életét? Nem is lenne értelme. De akkor fordítsuk meg ezt az állítást. Tehát, hogyha nincs az életedben engedelmes Jézus követés, ha nincs az életedben bűn ellen való harc, bűn ellen való küzdelem, akkor ezek szerint nincs reménységed az örök életben. És ha nincs reménységed az örök életben, akkor nincs hited. A hit pedig Isten ajándéka. És akkor az az első lépés ezen a mai napon, hogy borulj rá Isten elé úgy, ahogy Kalil, és könyörögjél a hit ajándékáért. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, köszönjük neked ezt a karácsony ünnepet. Köszönjük azt a sok igei üzenetet, amit az ige hirdetésen keresztül interneten, rádióműsoron, tévéműsoron keresztül, gyülekezeti újságon, más újságokon keresztül, annyi-annyi mindent üzentél már nekünk. Ne engedd, hogy az egyik fülünkön be, a másikon ki, hanem forgasd a szívünkbe, a te szent lelked által érintsd meg a szívünket, hogy a te üzenetedet befogadjuk, bevegyük a szívünkbe, és amit te akarsz, abban megváltozzunk. Ajándékozz meg bennünket a hit ajándékával, hogy igazán tudjunk remélni az örök életben, és igazán megfogjuk a te kezedet, és oda menjünk, ahova te mész, és arra mondjunk nemet, amire nemet mondasz, és arra mondjunk igent, amire te is igent mondasz. Urunk, töltsd be bennünket a te szent lelkeddel, hogy egy igazán odaszánt, téged követő életet éljünk. Amen.